Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Folytatjuk is a sportértéket, a mikrofonnál Imre Lőrinc. E-sporttal megyünk tovább. Van Movehead című sorozatunkban Gáspár József ezúttal a témában két könyvet is írt, Andrejkovics Zoltánnal beszélget a hazai e-sport világ kialakulásáról, működéséről, az iparág nemzetközi helyzetéről, és arról is szó lesz, hogy hogyan épül fel egy e-sport csapat. Tartsanak velünk a következő 20 percben is.
Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek a sportértékben. One Move Ahead, együttműködésben az e-sport univerzummal.
Egy olyan könyvet írtál, ami effektíve a leginkább előkerülő kérdések, a leggyakrabban előkerülő kérdésekre ad választ, ami az e-sporttal kapcsolatos, és ezt nagyon szépen tematikába foglaltad. Hogyha feltetném azt a kérdést, hogy mi határozza meg azt, hogy ki az, aki casual, ki az, aki mondjuk e-sport játékos, akkor mik azok a kulcspontok, mikor valaki azt mondhatja magára, hogy hú, én felismertem azt a jelet magamban, vagy azt a tehetség vonalat, vagy azt a szorgalmat, hogy nekem ezzel van értelme foglalkozni.
Nagyon érdekes, hogy néhány hónappal ezelőtt egy szülő tette fel a kérdést, hogy hogyan ismerhetem meg, hogy a fiam azt komolyan gondolja, hogy e-sportoló lesz, vagy igazából ő csak egy játékos, aki túl sokat játszik. És valóban nagyon érdekes a kérdés, hogy mik azok a pontok, mik azok a jellemzők, amiket figyelni kell. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy hogyan szeretne fejlődni a játékba. A legtöbb játékos, ha egy kicsit tudatosan magára, akkor felismeri azt, hogy ha még egy órával többet játszik a játékkal, azzal nem fog túl sokat fejlődni. Ezért elkezdenek tanulni. Legjellemzőbb az, amikor másoknak a videójából tanul meg új dolgokat, mozdulatokat. És nyilván ez nem ilyen egyszerű, tehát nem olyan egyszerű, hogy megnézi az ember mondjuk egy StarCraft 2 világbajnoki mérkőzést, és akkor onnantól kezdve ugyanolyan jól játszik, mint a StarCraft 2 éppen aktuális világbajnoka, vagy ugyanez a Counter-Strike-ba, hogy megnéz egy világbajnoki mérkőzést, és akkor a taktikát, amit használt a csapat, azt egy-egybe le tudja másolni. De valóban a másolás az, amiről fel lehet ismerni, ez egy olyan pont, amit a törekvő, fejlődni akaró játékosokra nagyon jellemző. Szeretnének másolni. És ez valójában egy nagyon jól működő fejlődési útvonal. Mik azok a pontok, többet akar kihozni a játékból, szeretne jobb csapatba játszani, szeretne pénzt keresni vele, akármilyen meglepő, nagyon sok játékos azt mondja, hogy tök jó ez a játék, de hát én játszani akarok vele, skineket akarok, sokat akarok eltölteni vele, győzni akarok. De az, aki ki akar belőle hozni minél többet, abban megfordul a fejbe, hogy hogyan lehet mondjuk ezzel pénzt keresni. A pénzkeresés normális módon megjelenik egyébként a legtöbb fiatalban, és ez a önfenntartásra való törekvés, tehát hogy szeretnék függetlenedni, és ez nagyon fontos, hogy lássák a fiatalok, hogy ebben van lehetőség, van potenciál. Nyilván azt nem tudják, hogy hogyan, vagy hogy mi pontosan a potenciál, vagy hogy hogyan lehet ebből kihozni a legtöbbet, de nyilván ezért találják meg nagyon sokan az e-sportot, mert hogy ott vannak a versenyek, amiknek ugye nagy a versenyereményük, illetve az összdíjazásuk. Úgyhogy én szülőként azt figyelném, hogy mifelé törekszik mondjuk a gyerek, hogy többet akar kihozni belőle, vagy egész egyszerűen csak még egy órával többet játszani.
A te tudásod, ahogy most már haladszik is a válaszodban, azért nagyon szerteágazó, de mégis nagyon aprólékos és nagyon részletekben menő. És ennek kapcsán a kérdésem az, hogy te hogy látod a hazai e-sportot? Hogy jutottunk el oda, ahol most vagyunk?
Na, ez egy nehéz kérdés. Egyszerűen lehetetlen egyébként a históriát gyakorlatilag felvázolni akár néhány percben. Én úgy gondolom, hogy voltak azért kulcselemei ennek a dolognak. Itt gondolok játékokra, tehát a hazai e-sport a játékok mentén fejlődött. Én úgy gondolom, hogy a Counter-Strike 1.6 volt az, ahonnan, és most sokan egyből nekem ugranak, hogy de hát ott volt a Quake, és teljesen igazuk van. A Quake-ben is óriási sikereket értünk már el, sőt, azt megelőzően egyébként a StarCraft-ban is óriási sikereket értünk el, akár nemzetközi szinten is. De én azt gondolom, hogy a modern esportot azt valonnan 2011 környékéről szoktuk esportnak nevezni, egész egyszerűen, mert akkor jelent meg maga az elnevezés is. Ezt megelőzően kompetitív játéknak vagy Cyber Games-nek hívtuk, mint ahogy a világbajnokság is a World Cyber Games volt nagyon sokáig. És ugye voltak a játékok. A LOL-nak Magyarországon nagyon sok mindent köszönhetünk. Én sajnálatos módon én keveset játszottam a LOL-al, de hát mindennel nem lehet. Ezt nekem is be kellett látnom, főleg így 34 éves fejjel, hogy mindennel nem tudsz játszani, mindent nem tudsz kipróbálni, vagy akkor tényleg csak játszol. És a LOL 2011-ben akkora fejlődésen ment keresztül, és nem csak a maga a játék az évek során, hanem a játékos bázis. És 2012-ben jelent meg ugye a Twitch, mint egy közvetítő közeg, ahol a játékosokat, a versenyeket összetudták kötni a nézőkkel. Ez nagyon fontos volt az esport szempontjából, és igaz, Magyarországon egyébként a Twitch csak napjainkban kezd beérni. Valahogy mindig Magyarországon nehezebben kattanunk rá ezekre a lehetőségekre, de ugye nálunk a YouTube ment, és a mai napig egyébként a YouTube az, ami meghatározza nem csak a gaminget, de gyakorlatilag a játékosoknak a közvetítő közegét is. És amikor megvolt ez a két rész, hogy voltak hazánkban egy olyan játékban olyan játékosok, akik szerettek volna egymással megküzdeni, illetve volt egy közvetítő közeg, ami esetünkben egyébként ugye nem a Twitch volt, hanem inkább a YouTube, vagy inkább az élő landadások, amikor kiment az ember a helyszínre és megnézte a versenyt, gondolok itt például a LOL foglalásra, az egy olyan fordulópont volt, ahol valami beérett és valami nagyon elindult. Gondoljunk csak arra, hogy hány csapat jelentkezett arra a versenyre és mekkora visszhangja volt. És ez a kettő, amikor beérik, akkor hirtelen elindulunk. És ebből lett az, hogy napjainkban a legerősebb magyar e-sport csapatok gyakorlatilag LOL-os csapatok.
A mostani e-sportot körülvelő iparágra is van ilyen rálátásod, hogy milyen szereplők veszik körül most itt az e-sportot?
Magyarországon az e-sport, itt is mindig játékokra kell gondolni. Én sosem mosnám össze egyébként, a e-sport az mindig x darab játék, illetve az x darab játékhoz kapcsolódó ökoszisztéma. Ez igaz itt Magyarországra is. Vannak közös pontok, mint például olyan piaci szereplők, akik dolgoznak mindegyik játékkal, mint például a content generátorok, stúdiók, ahol vagyunk egyébként, és ezek azok a közös pontok, ami mindenhol megjelenik. A csapatok nyilván nem tudnak több játékkal egyszerre játszani. Egész egyszerűen olyan skillsetet, olyan finom motorikus képességeket igényel egy-egy e-sport, amit nem lehet átültetni egy másik e-sportba. Ha valaki tud nagyon jól fifázni kontrollerrel, hogyha átül a PC-hez, biztos vagyok benne, hogy ugyanannyi idő szükséges neki, hogy megtanuljon egy új játékot, mint akár nekem is. Évek. Úgyhogy ilyen szempontból mondom azt, hogy a játékok azok azért nagyon sok mindent definiálnak. Nagyon rossz az például, hogyha valaki megjelenik egy új játék, és rááldoz mondjuk egy évet, és azt mondja, hogy ez egy olyan játék lesz, majd 5 év múlva, mint amilyen volt a LOL 2011 és 2014 között, hogy fejlődik, és még csak onnan kezdődik az egész. Mi van akkor, hogyha ez nem egy nyerő játék? Mi van akkor, hogyha az a játék 2 év után elindul lefele, és hirtelen elfogynak a játékosok? Ez egy olyan befektetés, ami gyakorlatilag az üzleti világban, a startupok világában jellemző. Ott úgy hívják, hogy kockázati tőke. Itt az ember a saját jövőjét kockáztatja, mert hogy az a tudása, ahogy előbb említettem, nem lesz máshol használható.
Hát specifikus teljesen.
Így van. És innentől kezdve nagyon jól kell fogadni, betelni gyakorlatilag a saját jövőnkre, illetve a saját skillsetünkre, hogy mit fejlesztünk, milyen játékot választunk. Ez nagyon igaz egyébként a cégekre is, akik e-sport csapatokat, vagy e-sport startupokat indítanak el. Nagyon nem mindegy, hogy melyik játékot választják.
És itt akkor visszautalnék a kérdésre, hogy akkor azt mondod, hogy vannak ugye a cégek, akik belépnek, kicsit startup jelleggel tekintenek erre az e-sportos vállalkozásra, vagy vállalkozás ötletekre. Ki az, aki még megjelenhet itt ebben az e-kultúrában?
Igen, alapvetően háromfajta cégtípust szoktunk megkülönböztetni egymástól, akik e-sport csapatokat indíthatnak. Az egyik a startupok, vagy e-sport startupok, akiket említettem, rájuk jellemző, hogy nagyon alacsony költségvetéssel indulnak, gyakorlatilag egyetlen egy céljuk van, hogy felérjenek a világ top csapatai közé. A második fajta organizáció ez a grassroots organizations. Magyarul egy picit nehéz lefordítani, de talán a legközelebb az ilyen önfejlődő cégekhez közelíteném. Ez lefordítva egyébként olyan startupokat jelent, akik nagyon régen indultak. Gondolok itt például az Fnatic-ra. Az Fnatic már nem egy startup, egész egyszerűen azért, mert nem olyan befektetői vannak, nem annyira tőkeerős, mint 10 évvel ezelőtt, hanem sokkal tőkeerősebb, és ők már nem dollár tízezrekről beszélgetnek, hanem dollármilliókról. Ez már nem ugyanaz a szint. Ez régen nem volt, régen nem voltak egész egyszerűen ilyen erős piaci szereplők, viszont ezeknek a grassroots szervezeteknek a száma ez véges. Fel lehetne sorolni, világszinten van körülbelül 20-30 maximum, aki annyira tőkeerős, hogy fel tudja venni a versenyt mondjuk egy nagyobb sportklubbal. És ez a harmadik kategóriánk, a sportklub spin-offok, akik mint például a Paris Saint-Germain, vagy itt Magyarországon is jó néhány olyan sportklub van, akinek van már e-sport szekciója. Az ő tőkeerősségüket nyilván az határozza meg, hogy a nagy szervezet nem csak e-sporttal foglalkozik, hanem elsősorban tradicionális sportokkal, és nyilván ők annyi erőforrást, pénzt csoportosítanak át ezekre a e-sport szekciókra, amennyit szeretnének. Ez nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy az e-sport náluk mindenhol tejben vajban fürdik, de lehet, hogy tejben vajban fürödhet, és lehet, hogy nagyon sok sportcsapatot tudnak ennek kapcsán elindítani. Gondoljunk csak az Ajaxra, akinek csak 10 darab FIFA játékosa van, és mindegyik kap egyébként külön-külön juttatást. Az egy másik kérdés, hogy mennyit, de dedikált juttatást kapnak mondjuk havi szinten.
És már hát is vezetett a nemzetközi vizekre. Ha azt nézem mondjuk, hogy Amerikába vagy Németországba hogy indult ki ez az egész, vagy mondjuk Dániába vagy Hollandiába, akkor egy teljesen más vonalat látok. Én visszaemlékszek a fiatal koromra, amikor voltunk itt még a 2000-es évek elején, még Return to Castle Wolfenstein játékkal egy holland LAN-on, és emlékszem, hogy elmentünk az asztalunktól, ettünk valamit, és mire visszaértünk, konkrétan legalább 4 vagy 5 szórólap volt ott, ami egy olyan 200-300 fős LAN-nak a reklámja volt, hogy akkor a következő hónapban ezek a rendezvények lesznek. Ekkor mi egy Drome nevű rendezvényen voltunk, ami alapvetően ilyen 2000 fős LAN rendezvény volt, manapság ilyen már nincs is szerintem, tehát ez a Circus Maximus, ami volt mondjuk Németországban, a C-Max, vagy hát még ugye a Dreamhack akkor is alapult, meg még a Clanbase-nek a Eurocup-jairól beszéltünk, vagy a Clanbase eseményekről, ugye, amikor baromi sokan voltak, de hogy a kultúrának egy nagyon szerves része volt már akkor az, hogy a fiatalok tényleg nagy számban mentek el és játszottak egymással, ami egy másfajta fejlődési modell, mint amit te most vázoltál nálunk mondjuk, hogy azért ez, ha jól értem, mégis az internet volt az, ami, és a játék volt az, ami összekötötte őket, nem a közösségi élmény.
Pontosan. Valamiért ez igaz egyébként Nyugat-Európára is, de nem minden országra, ezt nagyon gyorsan hozzátenném, de mondjuk, hogyha Hollandiáról, Dániáról beszélünk, de még Lengyelországban is igaz egyébként, hogy ezek a LAN események, ezek kifejezetten a közösség összekovácsoló események voltak, ahova mindenki elment. Magyarországon a mai napig nehéz olyan e-sport eseményt szervezni, amire mindenki azt mondja, hogy te, ezen ott kell lennünk. Mert egész egyszerűen nem alakult ki ez az utóbbi 10 évben. Ennek van egy nagyon fontos mellékvágánya, hogy azért ezekben az országokban, gondoljunk csak a Dániára, hány olyan dán csapat van, aki világszinten híres, nagyon-nagyon sokat fel tudnánk sorolni, Astralis-tól kezdve, nagyon sok olyan apró csapatokon át, akik mondjuk nem annyira híres játékokban vesznek részt, de ugyanez igaz Lengyelországra, Németországban őrületes mennyiségű csapat van, és ott a helyi közösség az igenis megmozdul minden olyan dologra, ami 100 km méteren belül van, vagy akár Németországban ez nagyobb távolság is. Ott a 100 km az a szomszéd falu, a 500 km az meg a szomszéd város. Úgyhogy ez másképpen alakult. Magyarországon valamiért nem vagyunk helyszínre járósak. Az azért is izgalmas, mert ugye Magyarország Budapest központú, tehát egy város központú, Németország, ott nagyon sok nagy város van, és azoknak a vonzás körzete azért összegyűjti az embereket. És nagyon érdekes, hogy például nálunk mondjuk Debrecenből nem nagyon jönnek fel Budapest az emberek. Egész egyszerűen azt mondják, hogy messze van. A messze az relatív, gondoljunk csak Amerikában messze, az azt hiszem 2-3 ezer kilométert jelent, és ettől függetlenül nem nagyon szeretünk utazni. Mert hogy a sok idő, mert hogy keressük azokat a lehetőségek, amik közel vannak, de a közel lévő lehetőségekhez sem megyünk ki valamiért. És ez se volt mindig így. Tehát azért régen, ha csak a tradicionális sportokra tekintünk vissza, azért a 60-as években lementünk a meccsre. Tehát ott voltunk a stadionokba. És lehet azt mondani egyébként, hogy egy pillanatra csak a magyar foci nézzük meg, lehet azt mondani, hogy nem annyira jó most a magyar foci, mindenki gondoljon, amit akar, de hogy nem megyünk ki a mérkőzésre, és nem csak a foci miatt kell kimenni a mérkőzésre, hanem a közösség miatt, mert hogy ott vannak a barátaink, mert hogy ott élvezhetjük a délutánt. Tehát a közösségi élmény az legalább annyira fontos, mint az, hogy mi történik az adott mérkőzésen. És olybá tűnik, mint hogy ez nem lenne annyira fontos most nekünk. Ami szerintem nincs így, csak újra meg kell találnunk ezt az élményt, és ezt nem találtuk meg az e-sport esetében sem az utóbbi 10 évben. Én úgy gondolom, hogy itt az embereknek kell, egy generációnak kell picit változnia, nem bírálva senkit, de ezt meg kell találnunk ezt az élményt, és ez nyilván csak akkor találja meg az ember, amikor az ember elmegy mondjuk egy ilyen e-sport eseményre. Én akkor világosodtam meg, amikor először a saját cégünknek, a Dokler Irodaháznak a székházába egyszer szerveztünk egy LAN-t. Ez akkor volt, amikor alapítottuk a Dota 2-es csapatot, és szerettük volna meghívni a legjobb magyar Dota játékosokat gyakorlatilag a házunkba, hogy kipróbálhassák magukat versenykörülmények között, illetve hogy mi is lássuk őket versenykörülmények között. De amire nem számítottam, hogy ez egy olyan élményt fog nekem adni, amivel egyből megértem, hogy ez miért jó ez az e-sport, és miért jó kimenni a helyszínre, és miért jó élőben megnézni azokat a játékosokat, sorozatokat, amiket valóban ugyanúgy nézhettem volna Twitch-en, vagy ugyanúgy nézhettem volna YouTube-ban, vagy akárhol máshol, de mégis élőben nagyon sokkal többet adott, és néztem a srácoknak, a többi nézőnek a szemét, figyeltem, hogy hogyan szurkolnak a játékosoknak, és ez egy óriási élmény volt, pedig csak 200-an lehetünk abban a szurkolótérben. És ez volt az az élmény, ami megértette velem, hogy ez kell az embereknek, ez hiányzik az embereknek, és ez az a pont, ahonnan lehet építkezni, mert tudod, hogy egyébként ami történik, az jó. És később ebben akárhányszor mentem ki PlayIT-ra, akárhányszor mentem el valamilyen e-sport versenyre itt Magyarországon vagy külföldön, ugyanezt láttam az emberek szemében. Mindenki tudott szurkolni, és mindenki tudott azonosulni azokkal a versenyzőkkel, akik ott voltak a stage-en.
Ez egy nagyon érdekes gondolom, amit mondasz, hogy tudtak azonosulni bizonyos játékosokkal és csapatokkal, mert alapvetően az e-sport egy nagyon gyorsan változó közeg. Tehát míg a hagyományos sportokra azért jellemző az, hogy mondjuk egy Ferencvárosnak az összeállítása adott évben 2-3 játékos kivételével és 2-3 érkező bevonásával azért ugyanaz marad, tehát a csapategységnek ki tudjuk választani, ki az, akit szeretünk, és az évekig ott fog valószínűleg játszani. Míg az e-sportban ez nem mondható, mert akár 3-4 hónap leforgás alatt is simán kiesnek játékosok, viszont külföldön ez nem egészen így működik, ott már ugye köti őket szerződés, sőt, annó volt egy szakmai beszélgetésem is, ahol az egyik top csapatnak, akiket meghívtak erre a szakmai beszélgetésre, kérdeztük tőle, hogy ők mit tesznek az ellen, hogy a játékosok ne vándoroljanak el, és hogy ne hagyják el a csapatot időn előtt, vagy idő előtt, és ő azt válaszolta, hogy neki nagyon furcsa, hogy ez a probléma egyáltalán felmerül, mert hogy nem teljesen érti a kérdést, mert az ő kultúrájukban egyébként ez egy északi csapat volt. Ez nem jellemző, hogy a játékosok csak úgy maguktól kiugrálnak, vagy nincs kedvük tovább játszani. Ami ugye nálunk igen. Hát picit nyissunk ki külföldre, és mesélj nekem arról, hogy zajlik kívülről, illetve külföldön egy e-sport csapat hogyan épül fel.
Egy kicsit vitatkoznék azzal, hogy sokan úgy érzik, hogy ha egy ember vagy két ember kiválik mondjuk egy ötfős csapatból, vagy mondom azt, hogy három ember kiválik egy ötfős csapatból, akkor az már nem ugyanaz a csapat. És az a probléma, hogy mi ezt azonosítjuk, hogy a csapat elveszti az identitását. Na ez az, ami nem törvényszerű külföldön. Nézd meg az NBA-t, ugye az NBA-ben amerikai fociban draftolják a játékosokat. És előfordulhat az, hogy a csapatnak az 50% vagy 60%-a megváltozik. A NBA-ben a néhány éve nyertes csapat, most gyakorlatilag ott a csoport végén.
Hát most kullog. A hátulján kullog, igen.
És probléma ez bárkinek is, ugyanaz a csapat? Ugyanaz a csapat. Az identitás semmit nem változott. De igaz az, hogy elmondják, hogy most más a felállás. A Fradiban is egyébként rengeteg játékos változott, még bizonyos értelemben vannak olyan évek, amik ugyancsak több mint 50%-a változik a játékosoknak. Ez nem dönti fel önmagában a Fradinak az identitását. A Fradi identitása mindig ezért forszírozzák, hogy az sokkal mélyebb. És igazuk van, mert igazából az ott lakók, a közösség az, ami adja az alapvető identitását egy-egy csapatnak. Az e-sportban viszont nagyon érdekes, hogy ez a fajta közösség még nem igazán van mögötte. Nagyon kevés a rajongó tábora egy csapatnak. A másik probléma pedig, hogy mi az identitást, ha csak Magyarországról beszélünk, az identitás az, amit nagyon könnyen elengedünk. Egy csapatnevet, egy szervezetet. Úgy gondoljuk, hogy a csapat az egyenlő azzal az öt fővel, aki játszik a játékban. És ez nem igaz egyébként, mert a csapat az mindig egy tágabb emberréteget jelent. Ott van egy jobb esetben egy coach, van egy menedzser, annak a csapatnak van egy szervezete, a szervezetnek van könyvelője, van operatív emberek, vannak segítők, akik a csapat körül működnek. Ez akkor jelent igazából problémát, amikor tényleg az a csapat azt az öt embert jelenti. És ez a fajta szervezeti fejlődés, ez az, ami nincs Magyarországon, és ez oda vezethető sajnos vissza, hogy a magyar startupok, és ebbe beleértendők a magyar startup e-sport csapatok is, nem túl tőkerősek, nehezen tudnak tőkét szervírozni ahhoz, hogy ilyen erős brendet kialakítsanak, ami a jövőben is működhet, ami 5 év múlva is működhet, vagy 10 év múlva is működhet. Ez időkérdése. Tehát ezt fel kell fejleszteni, meg kell találni azokat a pontokat, amik gazdaságossá tesznek egy ilyen társaságot. Ez nehéz. Ez az, amiről lehetne mondjuk még egy napot beszélni, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni mondjuk itt Magyarországon.
One Move Ahead. Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek.
One Move Ahead című sorozatunkban Gáspár József ezúttal Andrejkovics Zoltánnal beszélgetett az e-sport iparágáról. A jövő héten pedig folytatjuk a beszélgetést, méghozzá azzal, hogy külföldön hogyan építik fel az e-sport csapatokat, miért járnak jó pár országban sokkal előrébb ebben a tekintetben. Tartsanak velünk akkor is, hiszen a jövő héten is várom Önöket, hétfőn a 17 órai hírek után. Köszönöm a mai figyelmüket, további szép estét és jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.